Magyarország lakosai egy része megtalálta a határon túli magyarokat, és kirekesztette őket a nemzet összetartozásából. Gondolom, hogy emlékeztünk rá, tegnap elég sok hír történt erről, és elég sok mozdulás is történt ennek a jegyében és nevében. De nem csak Magyarország emlékszik a saját fájdalmára, és emlékezett a saját fájdalmára és a saját szomorúságára. Országuktól megfosztott nemzetek élnek és vannak. Országokat elvesztett nemzetek élnek itt Európában is. Vannak nem túl messze tőlünk ilyen nemzetek, akik igazságtételre várnak hazára újra, elvett hazájuk helyében, szabadságra, az emberi létezésüktől, szabadságuktól, nemzeti hovatartozásuktól megfosztott nemzetek. A kurdoknak nincs országa, elvették tőlük. A baszkoknak nincs országa, mert elvették tőlük. És tudjuk, mi újság a palesztinokkal. Ez a zsoltár, amit itt olvastunk és hallottunk, a 33. zsoltár, az egyén várakozása és egy nemzet várakozása. Ha tetszik, egy nemzet adventjének megfogalmazása, amikor egy nemzet vár szabadítást, és benne az egyes ember is szabadításra vár, Isten szabadítására. Olyan várakozás és olyan vágyódás ez az élő Isten után, az Úr után, akik egyszer már ismerték Isten szabadítását. Olyan emberek és olyan nép vágyódása és várakozása, ha tetszik, adventje, akik egyszer már megtapasztalták, hogy Isten szabadító, erős Isten, mindenkit képes felemelni. Azok várakozása, akik már egyszer átélték a megtartatásukat, és akik ismerik már az élő Isten szabadítását. És új küzdelmek előtt állnak, új feladatok, új nehézségek között küzdik az életüket. És eközben a zsoltár erről utal, visszaemlékeznek régi szabadításokra, visszaemlékeznek arra, hogy hogyan állt az élő Isten az övéi mellett. És éppen ez a visszaemlékezés és visszatekintés ad bizalmat és ad reménységet újra az Úrra várni, újra az élő Istenhez fordulni, újra ő benne reménykedni. Ez az új reménység és a megújult várakozás Isten dicsőítésével kezdődik, ezt olvastuk. Ezzel kezdődött ez a zsoltár. Egy örömteli nagy hálaadással kezdődik ez az Úrra várás, egy nemzet Istenhez fordulása, emberek Istenhez fordulása. Úgy kezdődik, hogy egy óriási örömmondás és egy újongás fogalmazódik meg benne. Vígadjatok az Úrban, dicsérjétek az Urat, örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Kinek is szól? Kit is szólít meg ez a zsoltár? Kit szólít föl örvendezésre és újongásra? Kinek mondja ezt az ige? Ki az az igaz? Az Ószövetség fogalmaiban, és ugye a zsoltárok könyve az Ószövetségében van, az Ószövetség szerint igaz az, aki hűséges az Úrhoz. Az az igaz, aki mindenben igazodik az élőisten szavához és törvényéhez. Aki mindenben Istent látja maga előtt, az Úr szavához szabja az életét, és mindent az ő törvénye szerint szeretne teljesíteni és él meg. Az Ószövetség szerint csak az Úrhoz hűségesek tapasztalhatták meg Isten fölmentő szeretetét és szabadító szeretetét. Csak azok élhették át, és csak azok tapasztalhatták meg, akik az Urat keresték szenvedélyesen, egész odaadásukkal, egész lényükkel az Úrra figyeltek. Hogyan igaz ez ránk? Most olvassuk az új szövetségi igénket, és tegnapi szakaszunk volt éppen Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből a 7. résznek a 2. fele, ami erről a vívódásról szól. Pál, az apostol, azon kínlódik és ezen vívódik, hogy kétféle törvényt lát az ő szervezetében, testében, az életében, hogy elméjével, szívével az Urat szolgálja, de az ő teste rabuladja a bűnnek, és óriási feszültség és óriási ellentmondás ez, és nagy fájdalom ez az ő életében, és a vége pedig, hogy mindez a helyzet és állapot az Úrhoz űzi, és Krisztus az, akinek hálát ad a szabadításért. Ki az igaz? Aki tudja, hogy az élő Isten irgalmára szorult. Ki az igaz? Mi Krisztus hitelmiak vagyunk, Pállal rokon értelmű küzdelmek, és Pállal rokon lélekben járó feszültségek közt éljük az életünket. Ki az igaz? Akit Isten a gyermekévé fogad, akit az Úr elfogad sajátjának. Akkor csak azok voltak igazok az Újszövetség idején, akik tökéletesen tudták élni a törvényt, és tudtak igazodni hozzá számunkra. Ez kicsit másként van. Az az igaz, aki kapaszkodik az Úrba, aki maga egész feszültségével Krisztusra szorultnak érzi magát. Ez egész ellentmondásos. Olykor sötét, szégyenteljes foltokkal teli életével, mégis az Úrhoz menekül, mégis tőle vár szabadítást, mégis tőle várja a felemeltetést. Ki az igaz? Az, akit Krisztus megigazított. Hiszen Krisztus lehetőséget, esélyt adott, hogy Isten fiaivá legyünk. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, fogjuk olvasni holnap, holnap után, a napi igénk során, azok az Isten fiai, akik Isten vezetését kérik, akik a Szentlélek jelenlétében élnek. A múlt héten olvastuk ezt is a római levélben, ti már nem vagytok rabjai a bűnnek. Ki az igaz ember? Aki tudja, hogy Krisztus eltörölte az ő vétkeit, Krisztus megújította, Isten fölemelte őt, akik átélték és ismerik a méltatlanságunk ellenére való szeretetet. Nem érdemeltem, és mégis kaptam. Nem érdemeltem, és mégis Isten elfogadott, befogadott a gyermekének. Nem tudtam eleget tenni a törvényének. És ő mégis lehajolt hozzám, mégis odaölel magához, mégis gyermekévé fogad. Tudunk-e még álmélkodni Jézus Krisztus szeretetén? Advent van, Krisztus várás ideje. Vajon tudunk-e még örülni ennek a meghaladhatatlan csodának, és ennek a mindennél nagyobb szeretetnek? Mégis elfogadott vagyok, mégis befogadott vagyok. Tudunk-e még újjongani? Ez az ige erről szólít föl. Újjongjunk, dicsérjük az Urat, vígadjatok, ez ezt jelenti az eredeti szóban, újjongjatok. Az újjongás az mindig kitörő örömet, olykor parttalan örömet jelent és örvendezést. Bár fedezzünk föl újra a Krisztushoz tartozásnak ezt a parttalan, határtalan örömét, és tudnánk neki teljes szívvel újjongani, bár ilyen lehetne a mi adventünk. Isten gyermekeihez illik a dicséret. Miért dicsérjük az Urat? A Zsoltár válasza, az egész Zsoltári otthon érdemes majd végigolvasni, a Zsoltár válasza az Úr szaváért, ujjongjunk. Az Úr tetteiért és az Úr szavaiért dicsérjük az Urat. Mert az Úr szava igaz. Ezt olvastuk első tételben. Azért, mert az Úr szobál velünk. Mert az Úrnak szava van hozzánk. Mert nem néma és tehetetlen Istenünk van, hanem velünk párbeszédben álló és élő. Mert a szívünkhez szól. És a szívünkre beszél. Olykor úgy, mint Hóseásnak, ösvényt folajáink, berekezd bennünket, és sehol el ne léphessünk ő előle, hogy végre meghalljuk az ő szavát. Te szóbál, és szava gyógyítás, szava világosság. Boldog az, aki rábízza magát, mert a hozzánk szóló személyes üzenet, személyes biztatás, személyes reménység, személyes világosságot, személyes erőt jelenthet. Mert kőszikla szavó Urunk van, ahogy Jézus mondja, az ő szavára épített élet, az olyan, mint aki kősziklára építette az életét. Szabad ezért ma hálát adni, és újra hozzáfordulni. Szabad keresnünk szomjas szívvel a velünk szóba álló, bennünket kereső, nekünk üzenő Krisztust. Szabad nyitott lélekkel hallgatni, figyelni őt. Azt olvassuk másodszor a Zsoltárban, azért adjunk hálát, és azért újjongjunk, mert az Úr szava szeretetből teremtő szó. Mert teremtő szó, és szeretetből cselekszik. Nem csak ezt a világot teremtette meg a maga kotlós, melengető szeretetével, ahogy ezt a teremtés történet adja elénk, nem csak a környezetünket teremtette meg és újította meg, az ő szava újjáteremtő szó. A megszólítottakkal új életet kezdő szó, és új életet hozó, megújító szó. Ahogy Ábrahám életében gyökeres nagy változást hoz, és megújítja Ábrahám életét az Úrhoz tartozás és az Úr szava. Vagy gondoljunk a tanítványokra. A hozzájuk szóló, elhívó, személyes szó kicseréli az életüket, megújítja gyökeresen, egészen újat kezd, újjáteremtő szó. És nem baj, ha visszaemlékszünk saját megtéréseinkre. Már ha volt ilyen, hogyan talált ránk az Úr szava? Hogyan változtatott meg? Mit újított meg az életünkben? Szabad ma is ujjongani még ezért is, és szabad ezért is hálát adni. Mert ha ő szólt, az meglett, vagy ez a Zsoltár. Miket is szólt az ő szava? Hallottam sírásodat, és hallottam a jajkiáltásodat. Üzeni az Egyiptomban lévő népnek, s üzeni mindahányunknak. És ezért megszabadítalak. Beszállok és megmentelek. És meglett. Megtörtént. Azt mondta, neveden szólítottalak. Enyém vagy. Nem vagy egyedül, és nem vagy számkivetett. És meglett, mert ő szólt. Azt mondta, megbocsáttattak vétkeid, eredjél és tüddé ne vétkezzél. És adott erőt, győzni vétkek csábítások fölött, és meglett a szó. Azt mondta, békességet adok nektek, nem úgy, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. És meglett. Békességet adott, minden értelmet felülhaladót, mindennek ellenére és mindenek között. Azt mondta, vigasztalót küld, és meglett. Adott pártfogót, és adott vigasztalót. Legyen áldott, hogy az Úr üzenetei, az ő szavai, az ő igéje, beteljesedő szavak, biztos szavak, lehet ráépíteni, lehet az üzeneteit belekalkulálni, beleszámítani az életünkben. Szabad végig gondolni a legújabb üzeneteket, amit kiki a saját szívében hordoz, a személyére szabott üzenetet. Miért dicsérjük még az Urat? Mert ő az, aki semmivé teszi a hamis terveket. Ezt olvastuk, az Úr teszi semmivé a nemzetek tanácsát, ez eredeti szöveg szerint hamis terveit, és meghiúsítja Istent nem ismerő népeknek a gondolatait, a pogány népek, az Isten nem ismerő népek gondolatait. Nemzetek sorsát is kezében tartja az Úr, nem csak a mi egyéni sorsunkat, a nemzet sorsát is kezében tartja. Isten népe ezt a saját történelmében tanulhatta meg, hogy miként hallja meg az Úr a népe egészének kiáltását, és hogyan lesz a népe egészének szabadítójává, megmentőjévé, és mindaddig őrzőjévé, amíg hűséges a nép, amíg ő rá figyel, és miként hoz ítéletet a nép egészére is, ha hátat fordít ennek az akaratnak és ennek a szónak. Nemzetünk egész sorsát épp ezért lehet ma is az Úr kezébe tenni és rábízni. Vajon akarjuk-e, merjük-e az ő kezére bízni? Annyiféle módon keresünk kiutat, megtartatást, akár a nemzetünk bajai sorsa láttán. Annyiszor akarjuk megmenteni egészen másféle taktikákkal és módokkal a magunk nemzetét. Tőkét fölhalmozva, kapcsolatokat fölhalmozva, összeküttetéseket keresve. Annyiféle dologban reménykedünk, mint Izrael a lovaiban, csatát nyerni pénzzel, helyzetekben győzni, mások pénzéből és támogatásából. Mit mond ez az ige? Megcsaló a szabadításban. Nagy erejével nem ment meg téged. Félelmetes tükör. Hiába bizakodunk bármi másban, Krisztuson kívül. Csalódik, aki lovak vagy emberek erejétől, technikáktól, eszközöktől várja a maga életének, és csupán emberi eszközöktől várja a maga életének, vagy nemzetének jobbrafordulását. Egyiptom óta tudja ezt Izrael, tudja Isten népe, hogy nem harci lovak mentenek meg, nem a nagy haderő. Vagy tudja Dávid és Góliát küzdelme óta, hogy nem a technika, nem a gazdagság, nem a fényesség, nem a páncéljaink mentenek meg. Egyedül az Úr a népe megmentője. Az Úr világosan figyelmeztette népét, és most hadd olvassam föl, amit a lovakról mond az Úr, és hogyan figyelmezteti ő a saját népét. Ézsaiás könyvében olvasunk erről, amikor Izrael a maga történelmében megpróbált lovakban bízni, és lovakra figyelni. Mert így szól az én Uram, az Úr Izrael szentje, a megtérés és a higgadság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább azt mondjátok, nem úgy lesz ez, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Az ember, egy ember fenyegetésére ezrével futtok el. Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakban reménykednek, harci kocsik tömegében és a lovasok nagy erejében, de nem tekintenek Izrael szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. De ő is bölcs és veszedelmet hoz, nem másítja meg szavait, hanem rátámad a gonoszok házára és a segítséget ígérő gonosztevőkre. Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten. A lova is csak test, és nem lélek. Ha kinyújtja kezét az Úr, elbukik a segítő, elesik. Akinek segített, együtt pusztulnak el mindnyájan. Tehát, kiben reménykedünk? Így advent idején különösképpen is. Kiben és miben reménykedünk? A nemzet sorsa felől is, meg az egyéni sorsunk felől is. Azt mondja ez a Zsoltár, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, aki hozzá tudja emelni a lelkét. Bár adna ébredést a mi nemzetünknek, bár adna fölébredést, az Úrhoz fordulást az Úr. Nem véletlenül imádkozunk olyan sok éve már együtt érdébredésért és a nemzet ébredésért. Nem adjuk föl. Az új küzdelmeinkben a visszatekintés az Úr tetteinek, szeretetének átgondolása bizalmat és reménységet ad, ismét ő rá bízni az életünket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Miben várunk mi segítséget? Miért várja a lelkünk újra az Urat? Mit szeretnénk? Amikor a gyerekekkel leülünk egy-egy óra előtt, és számba vesszük, hogy miért szeretnének imádkozni, ők mindig elmondják, hogy miben várnak segítséget. Őszintén és igazán. És érdemes erre a listára odafigyelni, amit a gyerekek kimondanak és összeállítanak. Imádkozzunk, segítsen az Úr a családunkért. A családunk testi-lelki jólétéért. Imádkozzunk a munkánk eredményességért, tanulásukért, dolgozatukért. Imádkozzunk áldottságért, gyümölcsöző életért. És mi felnőttek, el szoktuk mondani azt is, hogy imádkozunk a hitünk megszilárdulásáért, elmélyülésért, a hitünk megmaradásáért, hűségért. Most miben érezzük magunkat Istenre szorultnak, Isten segítségére várónak? Lelkünk az Urat várja. Ő a mi segítségünk. Miben érezzük úgy, hogy csak őre hagyhatom magamat, és csak őre vagyok szorult. Ő a mi reménységünk és segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. A pajzs, mint tudjuk, védőeszköz. Milyen támadások érnek és érhetnek bennünket? Pál, ugye a napi a napi igényben a maga belső vívódásairól beszél. Támadás bizony a saját hitünk megrendülése, kétségek ébredése, amikor elfogy az erő, az imádkozásra való, a hitre való erő, amikor a keserűség növekszik a szívünkben, csalódottságunk gyűjteménye van bennünk, az Úr a mi pajzsunk. És vannak külső, elfordító, ránk támadó erők is. Isten kikerülő, Isten semmibe szendevő szavak, szövegek, indulatok, gondolatok. Nemrégében mondta valaki, nem kifizetődő Krisztus követőnek lenni. Tényleg nem. Vagy igen? Egyedül ez kifizetődő. Hogy mások hogy díjazzák, vagy hogy nem, az az ő dolguk. De nekünk kincsünk van az Úrban, békességforrásunk, életünk van. Ezért lelkünk az Urat várja, mert ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Várjuk őt most is, olykor vak Bartimeusként, megvakult koldusként, kétségbe esve. Várjuk őt tékozló fiúként. Végre valaki visszafogadjon, elfogadjon, befogadjon. Várjuk őt süllyedő, kétségbe esett Péterként, síró Péterként, szégyenében síróként. Várjuk őt bebörtönzött keresztelő Jánosként. Várjuk az Urat, mert benne van szívünknek minden öröme. Az Úrhoz tartozás, a vele való lelki egység, a Szentlélek öröme. Egyszerűen olyan öröm, amivel nem lehet jól lakni, nem lehet betelni, amiből sosem elég. Ebből az örömből sosem elég, de miénk ez az esély, és miénk ez a lehetőség. Ezért várjuk ma is, mert ebből az örömből, az Úrhoz tartozás gyönyörű öröméből, gyönyörűségéből sosem elég, és aki kóstolta már, újra meg újra ezt szomjazza, újra meg újra erre vágyik. Ezért lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen.